Olvasom mai ige hirdetés alapjául szolgáló ige szakaszt Máté evangéliumának 7. fejezetéből, a 21. verstől. Tehát ha valaki szeretné fellapozni a Bibliában, Máté evangéliuma 7. rész, 21. versétől. Olvasom az igét, a 23. lesz az utolsó. Jézus szavai ezek a hegyi beszédből. Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem a manapon, Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk-e? Nem a te nevedben űztünk-e ki ördögöket? És nem a te nevedben tettünk-e sok csodát? És akkor kijelentem nekik, sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Ámen. Legyen áldás az igén és a Szentlélek munkája az ige hirdetésben is. Nem tudom, volt-e már valaki úgy a ige hallgatók közül, hogy elkezdett egy könyvet, néhány lapot már elolvasott, és annyira felcsigázta az érdeklődését a történet, hogy a végére lapozott, és elolvasta, hogy hogy fog befejeződni a eseménysor. Kevesen szokták ezt, de hallottam már erről, meg gyerekkoromban én is volt, hogy így próbálkoztam előre szaladni, de igazából hiába lapoztam előre, nem értettem a befejezést, mivel magát a történetet sem. Kicsit így lehetünk ma, hogy van egy szó, van egy kijelentés Jézus Krisztustól, az utolsó napról, ama napról, amikor majd előtte állunk, ő mond dolgokat, kik nem mehetnek be, miért nem mehetnek be, és úgy tűnhet, hogy túlságosan előre szaladunk, és nem értjük. Bár vannak benne könnyebben felfogható és megérthető részek, de összességében majd fogjuk látni, rengeteg kérdés születik bennünk. Tényleg olyan, mintha most előre lapoznánk, és bizonyos részletek mellett értetlenül fogunk állni, és ha nem lenne a lélek, akkor lehet, hogy tényleg nem is jutnánk előbbre. Hegyi beszéd utolsó gondolatai ezek, és Jézus Krisztus egy olyan témát vesz elő, ami kicsit kakuktojás az egész sorozatban, hisz a hegyi beszéd olyan tanításokat tartalmaz, amit úgy lehetne összefoglalni, hogy a Krisztus követő életnek a szabályai, nem elvárás szintű szabályai, hanem tanácsolt szabályai. Ilyenek vannak benne, hogy hogyan böjtöljünk, hogyan adakozzunk, hogyan imádkozzunk, hogyan keressük meg és haladjunk a keskeny úton, és így tovább. És a végére elővesz egy ezekhez képest teljesen idegen témát, az utolsó napot. És én úgy érzem, hogy ezzel rá akar mutatni, hogy a Krisztus követő élet elvei, szabályai, magatartásszerű kritériumai nem önmagukért fontosak. Nem azért, hogy valami elvárást teljesítsünk, azért, hogy kipipálhassuk, hogy jól imádkoztunk, jól böjtöltünk, jól adakoztunk, hanem azért, hogy a cél felé segítsenek. Nem ezek maguk a célt jelentő állapotok, hanem ezek segítenek a cél felé. Nem maga az életvitel a cél, amit megfelelőnek tartunk, hanem ez az életvitel a haladásban támogat minket. És úgy érzem, azért is fontos ez a gondolat már, mint hogy az utolsó napról is szó essen, mert a Krisztus követő élet minden igyekezet mellett kicsit rövidlátóvá tud válni. Miközben valaki igyekszik arra, most megint idézek a egyi beszéd részleteiből, hogy só és világosság legyen, hogy erkölcsös életet éljen a gonosz világban, hogy tényleg adakozni tudjon a szegényeknek, hogy képmutatás nélkül böjtöljön. Egy olyan folyamatos törekvést váltanak ki belőle, hogy tényleg már ez lesz számára fontos, hogy ezeket megvalósítsuk. És bizony, ha meg ezekben valami hiba csúszik, akkor kétségbe esik, hogy vajon megfelelő az élet. A cél az, hogy örökké Istennel legyünk. Nem az, hogy egy bizonyos elvárásrendszert teljesítsünk. És olykor hallani hívő emberek gondolataiként, megnyilvánulásaiként, egymás biztatásaiként, hogy legyél példás életű. Vagy imádságukban is előjön, hogy azt kérjük, hogy adj példás életet nekem. Ez is egy jó törekvés, csak vegyük észre benne tényleg ezt a rövidlátó hozzáállás veszélyét, ami abban jelenhet meg, hogy már maga a példa és a példamutatás lesz a cél, nem az, hogy a menny felé haladjak, és ebből egy ilyen rossz verseny is kialakulhat. Na lám, nézzük meg, ki a legjobb példa, kinek az élete a legpéldásabb, ki az, akit mindenkinek követni kell, és lehet, hogy ott megbújik az imádság mögött, hogy Uramat, hogy példás életű legyek, az a vágy is, hogy na, mindenki én rám nézzen, mindenki engem kövessen. És én úgy látom, hogy ettől Jézus Krisztus óva int bennünket. Ő a példa. És amit mi cselekedetben teljesíthetünk, nem azért van, hogy elvegyük tőle ezt a szerepet. Követnünk kell őt. Tehát ez a téma, amit Jézus a hegyi beszéd elején, végén elővesz, egy fontos kérdést tár elénk. Elhisszük-e azt, hogy van mennyország? És bár nem tesz említés róla, tegyük hozzá, hogy van kárhozat is, van pokol is. Hisszük-e azt, hogy az, aki újjászült minket élő reménységre, az helyet készít nekünk, az a hely fenn van tartva számunkra, Isten az ő hatalmával őriz minket a hit segítségével, hogy elérjük ezt. És hogy ebbe a célba érésbe igazából egyetlen egy eszköz és erő működik, ez pedig a kegyelem. Amit mi tehetünk, az egy hozzájárulás, bármennyire is fontosnak látszik. Kegyelem, amihez szükség van egy aktív szolgáló életre. Van tehát mennyi és pokol, és egyik sem lesz üres. Az egyikre azt mondjuk, hogy milyen jó, a mennyre, hogy oda kerülnek többen is, és milyen kár, hogy sajnos a kárhozatra is jutnak emberek. És ebből jön ez a következtetés, hogy nem fog minden ember a mennybe kerülni. Bármennyire is szeretnénk, bármennyire is logikus, bizonyos tanítások szerint ez nem mindenki jut oda. Ha megfigyeljük az előtte levő szakaszt, már ott is Jézus rámutat erre. Van keskeny út és széles út. A keskeny út az életre visz, a széles út a kárhozatra visz. És érdekes, ott még egy létszámbeli jelzést is ad, a keskeny úton kevesen mennek, a széles úton meg sokan. Mindenkinek van valamilyen elképzelése, úgy gondolom, a mennyről és a pokolról, bár lehet, hogy ez az elképzelés a mai időkben kicsit torz. Úgy érzem, vannak, akik hajlanak arra, hogy a poklot egy üres helynek tekintsék. Miért? Kétféle tanítás divatos manapság. Nem feltétlenül keresztény tanítás, de abban is előjön, hanem inkább keleti tanítások, amit viszont egyre nagyobb érdeklődéssel követnek európai emberek. Ez az úgynevezett univerzalista felfogás, aminek az a lényege, hogy végül úgyis mindenki a mennybe jut. Végül úgyis mindenki a világosságba kerül, a dicsőségbe fog elérni. Hát ez téves. Biblia alapján ez téves. A másik pedig, ez is egy idegen kifejezés lesz, amit magyarázok, egy úgynevezett agnosztikus felfogás, aminek az a lényege, a vallói azt mondják, hogy ezek a kérdések, mármint hogy életutáni dolgok, örökkévalóság, ezek megismerhetetlenek, végső soron és teljes mértékben kikutathatatlanok, ugye az agnosztikus ezt jelenti, hogy megismerhetetlen, ezért nem is érdemes vele törődni, közömbösen állnak a kérdéshez. Majd meglátjuk. Talán így lehetne összegezni ennek az irányzatnak a követőit, az ő felfogásukat. Ezzel szemben én hiszem, hogy Jézus azért veszi elő a témát, hogy foglalkozzunk vele. Rá akar világítani, hogy vannak bejutást segítő tanácsok, és vannak a kizárás okát megfogalmazó figyelmeztetések. Kik juthatnak a mennybe? Kiket zár majd ki onnan az Úr Jézus? És ez is egy ilyen történet. Igaz, hogy nem egy direkt felsorolás, mint amilyeneket látunk a Bibliában, hanem egy ilyen közvetett kivételt megfogalmazó kijelentés. Azt mondja, hogy vannak a emberiség, az emberiség csoportjában olyanok, akik használják ezt, hogy Uram, Uram, életük részévé vált ez a megszólítás, ez az ismétlő megszólítás, és azt mondja, hogy közülük nem mindenki megy be az Isten országába. Láthatjuk, hogy nem maga az uram-uramozás, ha most fogalmazhatok így, zár ki az Isten országából, hanem azok, akik ezt alkalmazzák, úgy tűnik, mintha hiába tennék, mert nem fognak a mennybe jutni. És itt egy kicsit érdemes megállni, mi ez, hogy uram-uram? Milyen jelentősége van ennek? Van-e egyáltalán szerepe a hívő életben? Kell-e ezt alkalmazni? Ahogy mondtam, mivel nem maga ez a kizáró ok, megnyugodhatunk, hogy nem kell száműzni a szókincsünkből ezt a kifejezést, de igékkel is szeretném alátámasztani. 1 Korintus 12-ben ezt olvassuk. Mert tudjátok meg, hogy senki sem mondja Jézust átkozottnak, aki Isten lelke által szól, és senki sem mondhatja, hogy Jézus Úr, hanem csak a Szentlélek által. Tehát ha valaki Isten lelke által megváltott, az mondja, és mondania is kell, hogy Jézus Úr. De a másik ige még ezt tovább tisztázza, Róma 10:9, mert ha száddal Úrnak vallod Jézust, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halottak közül, üdvözülsz, mert szívvel hiszünk, hogy megigazulunk, és szájjal teszünk vallást az üdvösségről. Jézus tehát Úrnak vallani nem rossz dolog, nem bűnös szóhasználat. Ez egy nagyon fontos hitbeli megnyilvánulás, és ugye ezt személyessé is tehetjük, úgyha azt mondjuk, hogy Uram. És eszembe jutott az a történet húsvét napján, amikor Jézus másodjára jelenik meg az apostolok között, és következők történnek János 20:27-től, azután így szólt Tamáshoz, mármint Jézus, nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezemet, és nyújtsd ki a kezedet, és helyezd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás pedig azt mondta neki, én Uram, és én Istenem. Aztán, ha valaki Úrnak tartja Krisztust, és személyes Urának is vallja, és azt mondja, hogy Uram, az nem rossz dolog. De kevés. Úgy tűnik, hogy önmagában kevés. Többre van szükség. Nem működik valami varázsigeként, hogy naponta többször elmondom, vagy ezt illesztem bele az imádságomba, vagy valami védelmi talizmánként akarja valaki használni a nevet és az Uram megszólítást. Ez így nem fog működni. Jézus azt mondja, hogy ha valaki Úrnak tekintőt és annak vallja, ahhoz még kell, hogy teljesítse az Atya akaratát. Ez az, ami értékessé teszi a kapcsolatot. Hát akkor jön egy újabb kérdés. Mi az Isten akarata? Többször foglalkoztam már ezzel a kérdéssel, és a következőt látom, a Biblia ad általános kijelentéseket arról, hogy mi az Isten akarata. És történetekből láthatjuk azt, hogy Istennek vannak személyre szabott tanácsai, kérései, amik az ő akarata, aminek a teljesítését várja. Hadd olvassak ezekből, tehát először az általános tanácsokból, nem a teljesség igénye, de elég sok lesz, amit felolvasok. 1 Tesszalonika 4. Mert ez az Isten akarata, a ti megszentelődésetek, hogy magatokat a paráznaságtól megtartóztassátok, hogy mindegyik őtök szentül és tisztán őrizze meg testét, nem szenvedélyes érzékiségben, mint a pogányok, akik nem ismerik Istent, és hogy senki ne legyen szertelen és ne károsítsa meg valamely dologban a testvérét, mert bosszút áll az Úr mindezekért, amint előbb is mondtuk nektek, és bizonyságot tettünk róla. Az Isten akarata, hogy szentek legyünk és megszentelődjünk, és ennek részleteit is mondja, hogy mitől kell ehhez óvakodni. 1 Tesszalonika 5:18, egy nagyon egyszerű kijelentés. Mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Krisztus Jézusban számotokra. Mindenért, vagy mindenben van, amelyik fordítás így hozza. Hálát kell adni. Ezt akarja Isten, hogy a hála az életünk része legyen. 1 Péter 2:15. Mert az az Isten akarata, hogy jót cselekedve elnémítsátok az esztelen emberek tudatlanságát. Jó cselekedetek. És nem versenyért, ahogy említettem már, hanem inkább a gonoszság elleni fegyverként elnémítani a rossz szándékú embereket. 1 Péter 3:17. Mert jobb, ha jót cselekedve szenvedtek, ha ez az Isten akarata, mint gonoszt cselekedve. Ez egy nagyon érdekes kijelentés, mert a jó cselekedetekre buzdít, de közbeszúrja azt a nagyon különös isteni akaratot, hogy ő akarhatja, és akarata folytán megengedheti, hogy szenvedjünk is, még jót cselekedve is. Ugye sokan mondják azt, megint csak emberi logika alapján, hogy Isten nem engedheti meg, ő nem akarhatja a rosszat és a szenvedést. Itt van, ha neki úgy tetszik, ha ő úgy akarja, akkor kerülhetünk abba a helyzetbe is, hogy még jót cselekedve is szenvedünk, és ehhez pedig az a tanácsa, hogy ezt viseljük el. 2 Péter 3:9. Nem késik az ígérettel az Úr, még ha némelyek késedelemnek tartják is, hanem hosszú tűrő irántatok. Nem akarva, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Talán a logikai sorrendet állítottam volna, de inkább az igei sorrendbe haladtam, akkor ezt lehetett volna előre venni. Az egész világra tekintve Isten nem azt akarja, hogy bárki is elvesszen, hanem hogy mindenki megtérjen és éljen. Ja, hogy nem teljesül az ő akarata? Igen, mert ő ezt nem erőlteti senkire, de megmondja nekünk embereknek, hogy ő ezt szeretné, ő ezt akarja. És van még egy ige szakasz, amit felolvasok, de ebben nem jelenik meg konkrétan a akarat kifejezés vagy szó, de érthetjük az összefüggést. Jézus a feltámadása után Máté 28:18 szerint találkozik az apostolok egy részével, egy csoportjával. Jézus pedig hozzájuk ment, és azt mondta nekik, nekem adatot minden hatalom menjen és földön, menjetek el azért, és tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Mindannak megtartására tanítsátok őket, amit én parancsoltam nektek, íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ezt logikailag tudjuk az akarat kinyilvánításhoz sorolni. Jézus nem utasít olyanra, amit ő nem akarna. Az egész világ felé az evangélium hirdetés az ő akarata. És látjuk, hogy ez mennyire összetett kép. Csak ennyi igét is számba véve, és mondhatnám, nem probléma, ha valaki most azt érzi, hogy ez még micsoda kihívás. Az Isten akaratát teljesíteni. Tényleg így van. Ezért olvashatjuk, úgy gondolom, a Róma 12-ben ezt a nagyon mély felszólítást. Kérlek azért titeket, testvéreim, Isten irgalmára, hogy szánjátok oda testeteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul. Ez a ti okos Isten tiszteletetek. És ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változzatok el az elmétek megújulása által, hogy megítélhessétek, mi Isten jó, kedves és tökéletes akarata. Olyan üzenete van ennek számomra, az alapigéhez is most már visszatérve. Azt mondja Jézus, hogy aki azt mondja, hogy Uram, az teljesítse az Isten akaratát. És mindezt, amit eddig láttunk, hozzáveszi azt, hogy de, micsoda küldetés megismerne az Isten akaratát. Olykor talán érezhető a beszélgetéseinkben, vagy bármilyen alkalmakon az, hogy éreztetem ezt a kihívást. És megmondom őszintén, hogy gyakran olyan csodálattal, ugyanakkor értetlenül nézem azokat, akik mindig tudják, mi az Isten akarata. Persze megfigyelem azt is, hogy sokszor csak ilyen sablonokat ismételnek, és ilyen megszokott, egyszerű és nagyon szűk számú kijelentéseket sorakoztatnak. Én abban a meggyőződésben állok, hogy tényleg nagyon komoly kérdés Isten akaratát megismerni. És mondtam, hogy általános dolgok vannak, és vannak személyre szabottak, csak egy történetet idézek, amikor Pál indulatoktól telve megy Damaszkuszba, hogy keresztényeket fogjon meg, és Jézus megállítja, és milyen érdekes, ki vagy Uram? Így szólította meg, tehát nem volt bűnös dolog. És aztán Jézus megmondja neki, hogy mit kell tennie, és amikor bent vár Damaszkuszban, akkor egy tanítványt pedig elküld hozzá. És milyen érdekes, hogy Ananiásnak az Isten akarata az, hogy most menjen el ahhoz a személyhez, akitől rettegnek, mert üldözi a keresztényt, de ez az Isten akarata, és közvetíti az Isten akaratát Pálra nézve. És ez csak egy történet. És utána Pálnak még mennyiszer kellett tudakoznia, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjek. A misszió útja során sok-sok helyzetben. Talán valaki azt gondolja, hogy miért akarok ennyire elbizonytalanítani. Nem akarok. De örülnék annak, ha nem valami néhány pontos tevékenységi körnek látnánk az Isten akaratának teljesítését, hogy a megszokott napi rutint végrehajtom, Bibliát olvasok, és így tovább, és akkor már teljesítem az Isten akaratát. Szerintem nagyon sok isteni akaratot figyelmen kívül hagyunk így. És Jézus egy nagyon döbbenetes képet hoz elénk arról a napról, amikor ott állnak előtte emberek, és lesznek olyanok, ahogy már említettem, akik mindig használták az életükbe, hogy Uram, Uram, és Jézus mégsem engedi be őket. Van egy csodálkozó kérdésük, hát nem a te nevedben, és sorolják a sok értékes elvégzett szolgálatot. És figyeljük meg, vagy én legalábbis így érzem, ebben a csodálkozó kérdésben ott a csalódás is. Hát ezek mind megtörténtek, ezeket mind használtuk, ezeket mind végrehajtottuk. Nem mehetünk be az Isten országába? Érzelmileg arra jutottam, hogy mennyire sajnálom ezeket az embereket. Ezek egy hamis tanítás megtévesztett áldozatai. Nézzük csak megint meg az igét, az előtte levő versekben, kikről beszél Jézus Krisztus? Hamis tanítókról, hamis profétákról, akik juhok ruhájába bújt ragadozó farkasok. És lehet, hogy épp a megtéveszték után a megtévesztettekről akar egy információt adni? Én úgy gondolom, van ilyen összefüggés. Áldozatok ők, akik bedőltek annak, hogy látványos szolgálatokat kell végezni, ezek az egyedül fontos dolgok, és kiderül, hogy lehet, hogy sok hasznot hoz, de nem visznek be a mennyekbe ezek a szolgálatok. Micsoda megszeppent értetlenség lehet ott az érintettek arcán. Egész életükben nagy hangon kiáltották, hogy Uram, Uram, űzték ki az ördögöket, tették a csodákat, hajtottak végre nagy dolgokat, profétáltak. Most meg ijedten, és tényleg csalódottan azt mondják, hogy nem megyünk a mennybe. Milyen fájdalmas felismerés lehet, és lesz majd ez. Jézus nem úgy beszél elő a történet, hogy lehet ilyen. Lesz. Ő, aki a idők fölött áll, látja már azt a napot. És látja, hogy mennyi ilyen hamis tanítástól megtévesztett ember fogott fájdalmasan kívül rekedni az Isten országán. És még tovább bonyolódik a kép. Hát nem Jézus küldte el az apostolait is, hogy menjenek el és tegyenek ilyen dolgokat? Máté 10-ből olvassuk. Menjetek és hirdessétek mindenütt, elközelített a mennyek országa. Betegeket gyógyítsatok, halottakat támasszatok, leprásokat tisztítsatok, ördögöket űzzetek, ingyen vettétek, ingyen adjátok. Vagy egy másik esetet is idézek, amikor azzal szembesülnek az apostolok, hogy nem csak ők végeznek ilyet, hanem mások is, és hát egy kicsit irigyen meg is tiltották nekik, így szól a történet, Márk 9.38-tól. János azt mondta neki, Mester, láttunk valakit, aki a te nevedben ördögöket űz, de nem követ minket, és mi megtiltottuk neki, mivel hogy nem tartozik közénk. Jézus pedig azt mondta, ne tiltsátok el őt, mert senki sincs, aki csodát tesz az én nevemben, ugyanakkor gonoszul szólna felőlem, mert aki nincs ellenünk, az velünk van. Mennyire bonyolult hát ez. Jézus kéri, és a felhatalmazást adja a csodákhoz, a szolgálathoz, ugyanakkor meg rámutat, hogy ez maga még nem visz a mennybe. Hogy lehetséges, hogy akik ezt teszik, végül nem jutnak be? Én úgy érzem, hogy bár tényleg egy tőle jövő felhatalmazás ilyeneket tenni, de azt is meg akarja mutatni, hogy ő nem ezt várja el elsősorban, és nem ebben akarja feltételek teljesítését követelni. Jézus figyelmeztetni akar minket, hogy ne tévesszen meg bennünket soha a csoda. És a csodákat ígérő és csodákat végrehajtó tanítóknak a személye meg akarja mutatni, hogy nem az a lényeg, hogy valaki képes-e ilyenre. Egyébként, ha a történetet megnézzük, Jézus nem cáfolja, hogy az ő nevében tették, Jézus nem cáfolja azt, hogy ezek megtörténtek, de a mennybe nem jutnak. Én felteszem a kérdést, mi értelme van Jézus nevében csodákat tenni valóságosan végrehajtott, magyarázhatatlan eseményeket bemutatni, ha az illető nem megy a mennybe. Én úgy érzem, Jézus segíteni akar bennünket, hogy megértsük. Vannak csodák, ezt én nem cáfolom és nem tagadom, de a hívő élet lényege nem a csodák hajszolása, nem a csodák várása, hanem az Isten akaratának a teljesítése. És én úgy látom, hogy ez sokkal több, mint ilyen mindennapi csodák ismételgetése, erre való várakozás. És gondoljunk bele, hogy a végidők, sokszor gondolkodunk ezen, különös, hogy a vasárnapi igék is ebbe az irányba fordítják a figyelmünket. Ma nem pont az ilyen tanítókat követik sokan. Ma nem az ilyen jellegű ige hirdetőknek van népes követője és hallgatója. Ma nem az olyan alkalmakra özönlenek az emberek, ahova meghirdetik a szabadulást, az ördögűzést, a démonűzést, meghirdetik a különféle csodákat, és így tovább. Lehet, hogy rengeteg ember halad a megtévesztés útján. Ez sem lehet kategórikusan kijelenteni, kérdéseket fogalmazok meg. Minden esetre nagyon érdekes összefüggések ezek. De az azért az egészet más fénybe tünteti fel, hogy az ilyen emberekre Jézus azt mondja, nem ismerlek titeket. Elmenni úgy egy Isten tiszteletre, hogy valaki hall egy magával ragadó prédikációt, lát valami különleges érzelmeket felkorbácsoló csodát, és ezt olyan valaki végzi, akit nem ismer Isten, akit nem ismer Jézus. Nem félelmetes ez? És többször mondtam már, hogy az utolsó idők nagy veszélye pont ebben van, ebben a megtévesztésben. És én még egy kérdést feltettem. Most, amikor már több mint 60 millió ember betegedett meg a vírus által, hol vannak ezek a csodatevők? Amikor több százan és több ezren halnak meg, hol vannak? Hallgatnak. Csendben vannak. Bár az elején volt nagy próbálkozásuk, hogy ezt megállítják, én most nem hallok ilyenekről. De még ezt is kegyelemnek tartom. Minthogyha ezt a megtévesztő irányt és az irányzat miatt megtévesztetteket ébreszteni akarná Isten. Higgyétek el, hogy nem csak a csodák számítanak. És van valami biztatás mindezek után? Van. Ezzel szeretném befejezni. Ennyi bonyolult és nehéz kérdés, ennyi komplikált összefüggés. Milyen biztatás van? Az egyik, hogy Jézus Krisztus rámutat. Ő, aki ennek a tudásnak a tökéletes birtokában van, lesz egy nap, amikor mindenki előtte áll, és egyedül az ő hatalmában lesz megmondani, hogy ki hova menjen. Isten országa, vagy a kárhozat. És nagyszerű hír, hogy a döntésében van egy ilyen egyszerű apróság. Kit ismer Jézus? Itt se arra gondoljunk, hogy ő kiről tud egyáltalán, mert ő mindenkit ismer, mindenkiről tud, mindenkinek még a hajaszála száma is egyértelmű előtte, hanem hogy ki az, akivel kapcsolatban van. Nagyszerű hír ebben az igében, hogy a menny az célja lehet a hívő ember életének. Nagy dolog az is, és nagyon nagy biztatás van benne, hogy kicsit más szemszögből az eddigi üzenetet megközelítve, nem kell csalódottnak lenni, és magunkat értéktelennek tartani, ha nem vagyunk rendszeres csodák átélői és közvetítői. Mert nem ez a lényeg, hanem hogy az Isten akaratát megismerjük és teljesítsük. És tényleg a kapcsolat, két igét hadd idézzek János evangéliumából, 10. fejezetben található mind a kettő. Én vagyok a jó pásztor. Én ismerem az enyéimet, és engem is ismernek az enyéim. Mint ahogy ismer engem az atya, és én is ismerem az atyát, és életemet adom a juhokért. Az én juhaim hallgatnak a hangomra, én ismerem őket, és ők követnek engem. Na ez a kapcsolat a lényeg. Ismerni és egyre jobban megismerni őt. Még az Ószövetség is ebbe az irányba terel bennünket, a bölcsesség kezdete, az Isten félelme, a szentnek ismerete, a szent megváltó Krisztusnak értem én, pedig az eszesség. És még egy gondolat, egy ilyen rövid összegző és a szóképeket alkalmazó gondolat, aki beengedte Jézust, azt ő is be fogja engedni. Akinek kapcsolata van vele, az lehet örökké vele. Nem olyan régen volt ilyen igénk. Az ajtó előtt állok és zörgetek, mondja Jézus. Ha valaki beenged, ahhoz bemegyek, és vele vacsorálok, kapcsolatba lépek. És aki ezt megtette, az majd jöhet hozzám, amikor én döntök arról, hogy ki jöhet be. Adja Isten, hogy fogadjuk be, és majd menjünk be. Amen.